Köszöntöm az adó infóhallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Pence Dina, az Eresen bérszámfejtési üzletágának vezetője. Témánk fontos munkáltatói kötelezettségekhez kötődik, amelyek a foglalkoztatással vannak összefüggésben. Nézzük is a műsor első felében megtárgyalandó új vagy újszerűnek tűnő fogalmat, a TB kifizetőhely fogalmát. Mióta és kiknek kell alkalmazniuk a TB kifizetőhelyet, mihez van ez kötve?
Gyakorlatilag én ezt nagyon leegyszerűsítve mindig azt szoktam így ábrázolni, hogy ki az, aki eddig kapott már életében ellátást, akár az államtól, akár a munkáltatójától, és a TB kifizetőhely részt a munkáltatói oldalra lehet csatolni. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatón keresztül kapja meg az ellátásait a munkavállaló, hogyha táppénzre megy, kórházi ellátásra szorul, vagy üzemi balesete van, vagy esetleg a kismamai ellátásokat szeretné igényelni, tehát ez ebben az esetben a munkáltató egy úgynevezett társadalombiztosítási kifizető helyet létesít, aminek különböző feltételei és feltételrendszerei vannak, amit gyakorlatilag végig kell vinni a munkáltatónak, és utána összefonódva a bérszámfejtéssel, havi szinten a munkavállaló bérkifizetésében beleépít, kiszámol és kifizet, illetve ezután az állammal szemben pedig elszámol. Ennek a fő ismérve, hogyha egy munkáltató eléri átlagosan a 100 főt, 6 hónapon keresztül ezt tartja is ezt az átlagos állományi létszámot, akkor neki kifizető helyet kell, hogy alakítson vagy alapítson. Ez azt jelenti, hogy az eddigi megszokott ellátást, amit a MÁG felé beküldött, azt nem ő fogja, hanem megalapítja a saját kifizető helyét, és így az előzőekben említettek alapján fogja elszámolni ezeket az ellátásokat.
A gyakorlatban hogyan kell kinéznie egy TB kifizetőhelynek? Ez alkalmazottak fölvételét jelenti, vagy bizonyos számítógépes alkalmazások, programok, bérszámfejtési programok futtatását jelenti? Miről van szó pontosan?
A TB kifizetőhelynek a létesítéséhez mindenféleképpen olyan szakmai tudást igénylő munkavállaló kell, aki elvégezte a TB kifizetőhely kezelésére alkalmas iskolát. Ez nagyon sok esetben most már össze van építve a bérszámfejtéssel, de én azt mondom, aki már lassan 40 éve a pályán van, hogy aki TB-ben, társadalombiztosításban, ellátásokban otthon van, le a kalappal, hiszen annyira bonyolult a rendszer, és annyi szakmai tudást igényel, hogy ezt nem lehet olyan egyszerűen egy gyors talpalon egy év alatt megtanulni. Az a tapasztalatom, hogy akinek ilyen tudása van, az gyakorlatilag olyan plusz tud hozzáadni a munkáltatónak ehhez az elszámolási lehetőségéhez, amit mindig pozitív a munkavállalók esetében. Tehát mindenféleképpen szükséges hozzá fölvenni egy embert, vagy egy kiszervezett munkáltatói bérszámfejtés során szükséges, hogy a szolgáltató olyan emberrel működjön, akinek ez a végzettsége megvan.
Ugye említettük azt, hogy 6 egymás követő hónapban el kell, hogy érje, vagy meg kell, hogy haladja a 100 fős létszámot a munkáltatónál azon munkavállalóknak a száma, akik pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosultak, de ez mióta kötelező?
Ez már nagyon régóta. Én erre nem tudnék egy időpontot mondani. Én mióta elkezdtem dolgozni, azóta mindig volt kifizetőhely, ugyanezekkel az ismérvekkel gyakorlatilag. Tehát ez már évszázadokkal ezelőtt azt mondhatnám, hiszen én már 40 éve vagyok lassan a pályán, tehát már akkor volt kifizetőhelynek a kezelése, és ugyanezekkel az ismérvekkel és elvárásokkal működött. Tehát itt meg kell alapítani, a MÁG felé írni kell egy hivatalos levelet, hogy szeretné a munkáltató ezt a kifizetőhelyet létesíteni, be kell rakni bizonyítványokat, aki ezt a feladatot ellátja nevesítve, tehát azért komoly felelősség van mögötte, hiszen azért itt az állam pénze az, amivel a munkáltató ilyenkor úgymondva dolgozik, hiszen ennek az elszámolása minden hónapban megtörténik a munkáltató és az állami szervek között. Tehát ez azt jelenti, hogy nem a munkáltató, amit úgymondva megfinanszíroz, mondjuk egy táppénzt, azt vissza is kapja az államtól. Tehát ez azért fontos információ, hiszen itt ez egy másik típusú felelősség, amit ilyen szinten a munkáltatónak tartania kell, és elszámolási kötelezettsége van. Tehát nem lehet csak úgy számfejtegetni táppénzeket, meg kismamállátásokat úgy érzésre, mert egész egyszerűen az nem felel meg a törvényi szabályozásoknak, és ezt nagyon sok helyen nem veszik komolyan, de mivel hogy a TB-t ellenőrizni kell, ezért az állami szervek jönnek és ellenőriznek is, tehát nagyon szigorú és nagyon komoly feltételrendszere van annak, hogy a TB ellenőrzéseken a munkáltató vagy a kiszervezett megbízott cég megadott évenként elszámoljon úgymondva az állam felé, hogy ezekkel a pénzekkel, amit ő kifizetett, illetve visszaigényelt, azzal teljesen forint fillére egyezik, se nem több, se nem kevesebb, hanem egész egyszerűen a szabályoknak megfelelően kerültek kiszámításra és kifizetésre ezek az összegek.
A jogszabályok egyébként határozottan, konkrétan meg is szabják azt, hogy mi a TB kifizetőhely fogalma, illetve azt is rögzítik, hogy adott esetben hány embernek kell ellátnia ezt a feladatot, tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy mondjuk az említett 100 főt meghaladó munkáltatónál vannak olyan alkalmazottak, akik dedikáltan a TB ügyeket intézik, tehát ők mint TB kifizetőhely funkcionálnak, hogy így fogalmazzak.
Igen, tehát az nincs megadva, hogy mondjuk 100 főre kell egy TB ügyintéző, hanem azért ez egy egyedi dolog, hiszen lehet, hogy egy 100 fős cégnél minden hónapban lesz egy betegember, de lehet olyan, ahol a 100 főből 80 beteg, mert mondjuk olyan típusú a munkahely, hogy mondjuk esetleg többet betegek a munkavállalók. Inkább erre azt mondanám, hogy minden TB számfejtést gyakorlatilag, táppénzszámfejtést elvégzi a szakmai munkavállaló, illetve azt egy szakmailag szintén kiképzett munkavállaló, aki ellenőrzi. Tehát kell, hogy legyen mindig egy ellenőr is, aki ért hozzá. Tehát erre oda kell figyelni, hogy mindig ellenőrizzék azt, aki ezt az összeget kiszámfejti, vagy leszámfejti, vagy kifizetteti, mert hogy egész egyszerűen az ellenőrzés az egy kötelező eleme a táppénzszámfejtésnek. Tehát ezt az ellenőr keresi is, hogyha mondjuk valaki leszámfejtette a táppénzt, akkor ki az, aki ellenőrizte. Tehát jellemzően azért mindig úgy kell megoldani, hogy a bérszámfejtés, a bérszámfejtőnek is van egy TB végzettsége, és akkor esetleg, hogyha szükséges, mondjuk egy nagyobb volumenű létszámú cégnél, mondjuk már eléri az 500-600 főt, akkor ott szintén van egy TB-s, aki ilyen szinten ketten ellátják ezt a feladatot. Ez mindig annak a kérdése, mondom, hogy a létszámhoz viszonyítva mennyi a munka és a munkavállalóknak a terhelése, bérszámfejtés és a TB kifizetőhely során.
De feltételezem, hogy egy TB kifizetőhelynek nem csak az a feladata, hogy a táppénzfejtésről gondoskodjon akkor, hogyha egy-egy munkavállaló lebetegedik és táppénzre megy, hanem ezen túlmenően még több feladatot kell ellátnia egy-egy TB kifizetőhelynek.
Persze, hát alapvetően a kifizetőhelynek van egy adminisztrációs tevékenységen túl egy tájékoztatási kötelezettsége is a munkavállalók és a munkát felé, hiszen nagyon sok minden változik. Nagyon sokan nem értik, hogy mondjuk miért azt az összeget kapják, tehát a munkavállalók sok esetben bizonytalanok az összegnek az összegszerűségében, hogy elfogadható-e, vagy miért ilyen kevés, vagy miért több, vagy egyáltalán miért kapott mondjuk adott hónapban kevesebbet, vagy többet, mint amit szokott.
Tehát mert táppénzt, vagy fizetést, vagy melyiket, vagy mind a kettőt?
Akár fizetést, akár táppénzt, hiszen az adott hónapban a táppénz és a bérnek az elszámolása jellemzően együtt történik. Tehát van, amikor mondjuk valaki utólag hoz egy táppénzes papírt, és akkor visszaveszi az előző hónapban a munkáltató a munkabérét, és ahelyett mondjuk ad egy táppénzt, vagy egy kórházi ellátást. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen elszámolása van, hiszen ez a nettó jövedelmét erőteljesen befolyásolhatja, és nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ennek az összege hogy is került kiszámításra. Régen, amikor mondjuk annak a cégnek nem volt kifizetőhelye, akkor ilyen szinten a szervtől, az állami szervtől kapta meg az ellátást, és az ugyanúgy ment a bankszámlájára, és nem kapott a munkáltatótól pénzt, viszont azt így máshogy kezelték az emberek, valahogy érzelmileg úgy gondolták, hogy ez úgy két külön dolog, megkapom majd az állami szervtől ezt az ellátásomat, és egyébként kapom a béremet munkáltatótól. Abban a pillanatban, amikor ez a folyamat úgymondva összefonódott, akkor egy teljesen más szituáció van, és akkor jobban mernek kérdezni, hiszen amikor az állami szervtől megkapja a bankszámlájára a pénzt, akkor nem biztos, hogy utána tud érdeklődni, hogy mi minek az alapja. Abban a pillanatban, hogy közelségbe kerül ez az ember, akitől lehet kérdezni, onnantól kezdve sokkal jobban az emberek is ilyen szinten megnyílnak, és érdeklődővé válnak, hogy mi alapján kerül kiszámításra az ellátásuk, hiszen nagyon sok esetben nem csak a táppénznél, hanem a kismamák ellátásánál is nagyon sok kérdés fölmerül, hogy menjen el szabadságra előtte, ki vegye a szülési szabit, vagy ne vegye ki, vagy egyből menjen el, és úgy kapja a csedet. Tehát, hogy nagyon sok esetben ezt át szokták beszélni az ügyintézővel, mert nagyon sok információhoz jutnak, milyen papírokat kell kitölteniük, milyen nyomtatványokat kell beadniuk, stb. Tehát ennek a menetét és a bizonylatolása az mind a munkavállalónál van, tehát ezt neki kell biztosítani, hogy bejuttatja a táppénzes papírját. Jól van kitöltve a táppénzes papír, minden olyan megtalálható rajta, amitől el lehet számolni, mert ha például nincs rajta a vége a táppénznek, nincs rajta egy pecsét az orvostól, nincs az orvos aláírása rajta, akkor ezeket sajnos nem lehet elszámolni, mert ezeket a szabályokat be kell tartani.
A TB kifizetőinek milyen előnyei vannak a munkavállalók számára? Talán éppen ez, amit említettünk, hogy az elérhetőség, tehát hogyha fölmerül valamilyen kérdés, akár táppénz kifizetéssel kapcsolatban, akkor azonnal információhoz juthat, vagy mondjuk szabadsággal kapcsolatosan?
Így van, gyakorlatilag pont ez az előnye a kifizetőhelynek, hogy ami a munkáltatónak a hátránya, mert hát neki meg kell oldani a kifizetőhely létesítését, hozzá kell rendelni a megfelelő szakembert, tehát ilyen szinten költség, viszont mivel ez egy törvényi elérés, tehát ezt be kell tartani, illetve a munkavállalónak adott hónapban, megadott határidőben leadott ellátások esetén hozzájut ehhez a pénzhez. Az állami szervek felé egy kicsit másabb ez az ügymenet, tehát itt azonnal tudja kontrollálni, tud róla információt kapni, ha esetleg valamit rosszul adott le vagy be, gyakorlatilag akkor ezt egyből tudja korrigálni, hiszen szól neki a kollégája. Nagyon fontos az, hogy szakértői hátteret tud biztosítani a munkáltató, a munkavállalók részére, tehát a felelősségvállalás mondjuk kiszervezés esetén, akkor ott van a kiszervezett cégen, ami egy nagy előny, hiszen mi is gyakorlatilag a cégünknél, az RSM-nél ezt a dolgot tudjuk úgy is csinálni, hogy nagyon sok esetben mondjuk egy cégnél, ahol elérte a 100 főt, megtartják a bérszámfejtést, mert nekik úgy szimpatikus, hogy bent van, mert megszokták az emberek. Abban a pillanatban, hogy kifizető helyet kell létesíteni, szét kell választani ezt a munkakört, és akkor azt mondják, hogy nem szeretnénk fölvenni még egy embert, mert tehát azért az alapvetően 100 főnél az egy kicsit plusz költségként azért igen megterhelő, viszont ki tudja szervezni ezt a tevékenységet, és akkor mi például végezzük, hogy csak a TB kifizető helyet kezeljük, összedolgozva a helyi bérszámfejtővel, és ez abból a szempontból adminisztratívban is könnyebb a munkáltatónak, illetve a felelősségvállalásban is könnyebb a munkáltatónak, és a költséghatékonyságban is, hiszen nem kell úgymond a plusz egy létszámot generálni erre a TB kifizetőhelynek a kezelésére. Tehát ennek nagyon sok változata és lehetséges megoldása van, de egy biztos, hogy a kifizetőhelyet létesíteni kell, hogyha ez a létszám ilyen szinten és az időintervallum ezt elvárja, tehát ebből kibújni nem lehet.
Igen, tehát ez egy törvényi kötelezettség, de mégis elmondható az, hogyha mondjuk ennél kisebb létszámmal működik egy cég, de azért közelíti ezt a létszámot, akkor, hogyha nem is kötelező számára, de mondjuk azért mindenféleképpen tanácsolható, hogy létesítsen TB kifizető helyet, mert egyszerűbbé válik a működése?
Ebből a szempontból igen, de azért a törvényi előírást azt jellemzően be szokták tartani, hiszen mondjuk egy 50 fős esetén hallottunk már olyat, meg már mi is csináltunk olyat, hogy a munkáltató szerette volna, és a TB hozzá is járult ehhez, de jellemzően a 100 főt szokták megvárni, és utána ezt a kérdést ilyen szinten kezelni, illetve a szerveknél, hogyha például 100 főnél megkapta mondjuk a kifizetőhelyet a munkáltató, és kiderül, hogy húha, mondjuk egy év múlva valamilyen munka nem jön be, és mondjuk van egy létszámleépítés, és mondjuk hirtelen 30-40 embert esetleg el kell küldeni, akkor ez a kifizetőhely ott marad mondjuk egy 50-60 fős aktív munkavállalói létszámmal. Ettől ő még maradhat kifizetőhely a világ végezetéig, hiszen bármikor esetleg több munka lehet, vagy ez egy munkáltatói döntés, de az is lehetséges, hogy azt mondja a szervek felé, hogy szeretném visszadni a kifizetőhelyet, és akkor van egy záró elszámolás, amit végig visz a munkáltató, vagy a kiszervezett megbízott partner, és gyakorlatilag leadja úgymondva a szervek felé, az állami szervek felé a kifizetőhelyet, a szervek befogadják a folyamatban lévő például a kismamákat, és a folyósításokat akkor már az állami szervek fogják intézni, és akkor megszűnhet bármikor ennek a munkáltatónak a kifizetőhelye, csak a záró ellenőrzést, a TB ellenőrzéssel végig kell csinálni.
Egyébként valaki valamilyen hivatalos szerv ellenőrzi azt, hogy a munkáltató valóban gondoskodik arról, hogy TB kifizető helyet létesítsen, és van ennek szankcióvonzata?
Ha őszinte vagyok, én még így a pályafutásom alatt nem volt jellemző, hogy szankcionálták volna, de olyat már hallottam, igen, hogy felszólították, hogy már nagyon régóta mondjuk 300 fő a létszáma, hiszen ezt a TB-nél így nem lehet követni, hogy most a cégek hogy működnek, és akkor, de volt már olyan, hogy szóltak, hogy kifizető helyet kellene létesíteni. Még én büntetésről sem hallottam, illetve a praxisom alatt nem volt, hogy mondjuk a TB megbüntette volna a munkáltatót, mert nem csinálta meg mondjuk a kifizető helyet, de elképzelhető, hogy volt ilyen, de magáról én még így büntetésről vagy törvényi hivatkozásról, hogy erre valakit megbüntettek volna, mint munkáltató, nem tudok.
A következő témánk a digitalizált TB kiskönyv. Ez a fogalom számomra újszerű, de nyilván én laikus vagyok. Itt egy tervezetről van szó, vagy pedig már egy létező dologról.
2026. január 1-től kívánják úgymondva kivezetni és bevezetni a papíralapú TB kiskönyvet, illetve az TB kiskönyvet bevezetni. Ha most itt nagyon régre visszamennénk, a TB kiskönyvnek régen az volt a neve, hogy STK kiskönyv. Az én kollégáim ezen szoktak mosolyogni, nekem még mindig ezek a rutinok jönnek, hogy az STK kiskönyve megvan-e a munkavállalónak. És ha emlékszünk rá, a régiek volt a munkakönyv, induljunk onnan, és a munkakönyvnek volt egy kis melléklete, ilyen sárga, rózsaszín, fehér, éppen aktuálisan milyen volt a dizájnja, ilyen kis hajtogatós kis könyvecske, ami gyakorlatilag mindenkinek a munkásságát, illetve a munkahelyeit ilyen szinten ugyanúgy, mint a munkakönyvbe bevezetésre kerültek, illetve kivezetésre kerültek. Amikor megszüntették a munkakönyvet, akkor utána emlékszem rá, hogy mai napig azt mondtuk, hogy erre az TB-STK kiskönyvre kell nagyon vigyázni, mert ez a következő egyetlen olyan nyomtatvány, ahol a munkavállaló viszi munkahelyről munkahelyre, és ahova rögzítésre kerülnek a munkaviszonyai az adott cégeknél. Tehát ezzel mindenki úgymondva sétálgatott tovább, de ennek úgy azt tudnám mondani, hogy a teljes fontosságát szerintem nem nagyon érezte át senki, csak akkor, amikor ez a korosztály, ez a munkakönyves korosztály elkezdett úgymondva nyugdíjba menni. És elkezdődtek azok a problémák, hogy hol is dolgoztam, hol is nem dolgoztam, hol voltam én munkaviszonyban ekkor, akkor, amakkor, hiszen a munkakönyv megszűnése után ez az STK-TB-s kiskönyv lehetett volna egy jó alapja annak, hogy néha az ember visszaidézze a 40-45 év, 50 év munkáját, hogy hol is, merre is, mit is dolgozott. És ez nagyon sok esetben nincs meg, hiszen állandóan változott ennek a formája, ennek a kiskönyvnek. Nagyon sokan nem vették komolyan, tehát van olyan ember, akinek 5-6 is van esetleg ilyen. Van olyan munkáltató.
De egyáltalán van még ilyen? Tehát van még ilyen TB kiskönyv?
Igen, még ebben az évben mindenféleképpen vezetjük is, ki is adjuk, tehát még azért foglalkozunk ezzel, de 2026. január 1-től úgymond már nem. Tehát ezt érdemes azért megtartani, mert hogy hiába gondoljuk mi azt, hogy a NAV-nál is, meg mindenféle rendszereknél is az adatszolgáltatásokon keresztül nyilván vagyunk tartva. Én onnan látom a problémát bekumulálódni, amikor elmegyünk nyugdíjba. És még az elmúlt régi 40-50 éves időszakra visszamenőlegesen nem biztos, hogy meglesznek ezek az adatok.
Igen, és akkor jól értem, hogy 2026. január 1-től digitalizált formában meg lesz ez a TB kiskönyv mindenkinek, aki munkavállaló TB-t fizet.
Nem is kiskönyvként, hanem minden ilyen információ a jelenleg használt adatszolgáltatásokon keresztül rögzítésnek kerül, és majd egy portálról ezeket az információkat le lehet hívni. Miért is fontos ez? Ha visszakanyarodunk a kifizetőhelyi, nem kifizetőhelyi problémához, tehát a nem kifizetőhely az egyszerűbb, hiszen ott az állami szervek majd ott kutakodják visszamenőlegesen, hogy kinek az elmúlt 2 évben milyen jogviszonyai voltak, milyen folyamatos munkaviszonnyal rendelkeznek, így hány százalékos lesz az ellátás, stb. Tehát ez ideig ők ezt megpróbálják a beérkezett adatok alapján gyakorlatilag lekezelni, és ez alapján számfejteni az ellátásokat. Abban a pillanatban, amikor majd a TB kifizetőhely, tehát a munkáltatónak lesz ez a feladata, ő ezen a rendszeren keresztül fogja majd ezeket az információkat összeszedni, és nem lesz ez a lapozgatós, úgymond a TB kiskönyv, hanem az elektronikus rendszeren keresztül látni fogja, hogy XY az elmúlt 2 évben, X évben, X hónapban hol dolgozott, mennyit dolgozott, mennyi fizetés nélküli napja volt esetleg. Tehát, hogy minden információ ilyen szinten a rendelkezésre fog állni, hogy a TB szabályok alapján az ellátásokat ilyen szinten kiszámolja és kifizesse a munkavállalónak. Tehát ez annyiból jó, hogy ez a TB kiskönyv az elmúlt 20 évben az én tapasztalataim alapján eléggé ilyen kicsit slendriánul kezelgették a munkáltatók és a munkavállalók is. Aztán, amikor meg szükség lett volna rá, tehát például valaki elveszítette 2 munkaviszony között, és mondjuk benne volt 20 éve, és mondjuk már nem voltak meg a papírjai, na azt ember nincs, aki újra tudta generálni, független attól, hogy mondjuk esetleg a NAV rendszerében, vagy az ONY, vagy a nyugdíjrendszerben valahol benne voltak ezek a jogviszonyok, mert hát ezt az ember mondjuk 25-30 évesen nem igazán szokta még vizsgálgatni. Viszont itt most már, hogyha ez így kiváltódik, akkor lehet látni, hogy mondjuk valaki elmegy dolgozni 2026 márciusában, már nem lesz a kiskönyv, viszont megbetegszik mondjuk 2026 nyarán, és akkor vissza kell nézni, hogy egyetem volt-e munkaviszonya, hány napot dolgozott, és amikor megállapítják az ellátást neki, akkor ebből az elektronikus megoldásból fogják tudni a munkavállalónak gyakorlatilag a munkaviszonyai alapján kezelni az ellátást. Most az megint egy érdekes kérdés lesz, hogyha mondjuk mi azt mondjuk egy munkavállalónak, hogy te jogosult vagy 60-70x százalékos távpénzzel, és közben azt mondja, de hát ő dolgozott. De mondjuk nem látjuk a rendszerben, hogy dolgozott, mert akkor ugyanúgy fennáll az a probléma, hogy mondjuk például nem volt bejelentve. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem a mai rendszerben, hogy a munkavállalók azzal, hogy hozzáférnek a saját ügyfélkapujukhoz, tudják kontrollálni, hogy bejelentették, nem jelentették, kijelentették.
Mert csak röviden kérdezem, és rövid választ várok rá, hogy a digitalizált TB kiskönyv hány évre visszamenőleg fog majd információt tartalmazni?
97 és 98. Attól biztos, hogy lesznek adatok, de mondjuk az már inkább a nyugdíjas érinti. Az elmúlt 2 évre, amire szüksége van a TB ellátáshoz, mondjuk a munkáltatónak, az meg lesz biztosan.
Önök az Adóinfot, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Pence Dina, az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.